Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség.
Szent Johanna, Jeanne d'Arc, szűz vértanú. Johanna az orléani szűz 1413 vízkeresztnapján született Franciaországban. A jámborszülők házasságából 5 gyermek született. A francia történelem egyik legsötétebb korszakában, a 100 éves háború idején élt, amikor az angol királyok a francia trón örökösödési jogát akarták megszerezni. A kislány gyermekkora folytonos rablások, vérengzések és rettegések közepette telt. A parasztok földjeit tönkretették, állataikat elhajtották. Nem egyszer túszokat szedtek, s kegyetlenül legyilkolták őket, ha a nincstelen hozzátartozók képtelenek voltak kifizetni a váltságdíjat. Ilyen légkörben élte át Johanna a látomásait, amelyekben az egyszerű pásztorlány küldetésül kapta, hogy a trónörökös tegye fölszentelt királlyá, és tisztítsa meg az országot az angoloktól. 12 éves volt, amikor először részesült azokban a rendkívüli ajándékokban, melyek egész életét meghatározták. Az úr különleges figyelmességgel a korabeli Franciaország 3 legkedveltebb szentjét adta Johanna mellé vezetőnek. Szent Mihály arkangyalt, alexandriai Szent Katalin és antiókiai Szent Margit vértanút, valamint élete néhány válságos pillanatában Gábriel arkangyalt. A látomások előtt Johanna egészen egyszerű falusi lány volt. Az első jelenés után megváltozott. Visszahúzódott a mezei munkától és a pásztorkodástól, s kivételes buzgósággal kezdte gyakorolni hitét. Gyakran gyónt, naponta hallgatott szentmisét, rendkívüli áhítattal járult a szentáldozáshoz. A nap bármely percében megtalálhatták a templomban, amint arccal a padlóra borulva, vagy térdelve imádkozott, máskor szemét Krisztus Urunk vagy a szűzanya képmására szegezte. Látomásaiban a szentek Isten leányának szólították. Majd miután lelki élete kellőképp elmélyült, tudatták vele konkrét feladatát, mely minden látszat ellenére korántsem politikai jellegű volt. Amint maga Johanna hangoztatta, ő Franciaország igazi királyáért, Jézus Krisztusért indul harcba. 7. Károly, akit meg kellett koronáznia, az országot csak kommendába, letétbe kapja, s csupán képviselője az ország igazi urának, Krisztusnak. Hogy Johanna az Isten hívásnak engedelmeskedhessen, kérlelhetetlenül szembe kellett szegülnie környezetével. Apja megfenyegette, hogy saját kezével folytja vízbe. A faluban gúnyolták, zavarodottnak, ördöngösnek tartották. Isten leánya egykedvűen fogadta mindezt, s álhatatosan követte a hangok legkisebb utasítását is. Fölkereste a közeli vár parancsnokát, aki eleinte természetesen szóba sem állt vele. Végül azonban sikerült rábírnia, hogy adjon mellé egy kis csapatot, melynek kíséretében a trónörököshöz mehet. Férfi ruhát öltött. Hogyan is forgolódhatott volna másképp tartósan a férfi nép között. Károly, aki könnyen befolyásolható, ingatag ember volt, környezete sugallatára bizalmatlanul fogadta őt. Letette királyi ruháját, s nemesi öltözetben elvegyült a főurak közt, hogy a boszorkány ne ismerje föl. Boszorkány helyett azonban szerény, egyszerű külsejű pásztorlány lépett a terembe. Egyenesen az áruhás királyhoz lépett, akit még sohasem látott, de azonnal fölismert. Térdre borult előtte, és átkarolt a lábait. A király fölkiáltott: nem én vagyok a király, hanem ez itt, és rámutatott egy úrra, akit a királyi színekbe öltöztettek. A lány azonban nem tágított, hanem ünnepélyesen mondta: nemes trónörökös uram, az egek királya általam üzeni, hogy Reimsban királlyá kenik és megkoronázzák önt. amikor a király ezt követően magánkihallgatáson fogadta, megnyugtatta őt törvényes születését illetően, s föltárta előtte a maga küldetését is. Károly mélyen vallásos volt, naponta gyónt, és háromszor hallgatott szentmisét, mindvégig térden állva, s minden ünnepen szent áldozáshoz járult. Fölkérésére 6 hétig vizsgálták Johanna szava hihetőségét. A próbák között szerepel többek között ez is. Egy áldozás alkalmával a papnál 2 ostya volt, egyik konszekrált, a másik nem. A pap az utóbbit nyújtotta a szűznek, aki ezt mondta, ez nem a mi úrunk megváltónk teste, ő a másik ostjában van. A doktorok arra véleményre jutottak, hogy Johanna alázatos, istenfélő, becsületes, egyszerű és mindenestül jó, s mivel azt állítja, hogy Isten Orleán alatt fogja őt jellel igazolni, igenis oda kell küldeni. Így azután Károly egy kis csapat élére rendelte őt, melynek feladata az volt, hogy fedezze az élelmiszer eljuttatását az ostromlott Orleánba, és a szállítmány eljutott a városba. Johanna megjelenése, akit most már mindenki csak a szűznek hívott, lángra lobbantotta a hitet a város csüggett lakóiban, fölrázta a fáradt és félénké vált katonákat, és 3 napos harc után, 1429-ben Orléans megszabadult az angoloktól. 1429-ben a Petéi csatában az angolokat Loire-menti állásaik föladására és elhagyására kényszerítették, parancsnokuk Talbot elesett. A francia sereg ekkor az angolok háta mögött Reims-ba indult, ahol 1429-ben a trónörököst királlyá kenték. 7. Károly Johannát azzal jutalmazta meg, hogy egész családját örökös nemesi rangra emelte, a címet maga Johanna sohasem viselte. Johanna kitűnően ülte meg a lovat és forgatta a fegyvert, győzelmeit egyedül Isten kegyelmére hagyatkozva vívta ki. A hadi siker titka a katonák lelkének kegyelmi állapotában volt. Szigorúan megtiltott közöttük mindenféle káromkodást, paráznaságot, előzte a táborból a bűnös nőket, kiket lélekbelátó képességével azonnal fölismert. És a katona élet durvaságaihoz szokott sereg elfogadta parancsait és meghajolt Isten leánya előtt, aki egyik győzelemről a másikra vezette őket. Johanna a polgárháború következtében hajléktalanná vált szerzeteseket és apácákat összegyűjtötte külön zászló alatt, hogy ezzel biztosítsa számukra a közös imádság lehetőségét, a katonáinak pedig a szentmise hallgatást. Csata közben mindig a legveszélyesebb helyzetekben lehetett látni. Gyakran mondogatta, hogy mivel valamennyien gyóntak a csata előtt, semmiféle veszedelem nem fenyegeti őket. Ugyanakkor minden bátorsága ellenére is állandóan vallotta, hogy igazi küldetése nem a harc, hanem a béke és a segítség kieszközlése a szenvedőknek. Minden fontos csata előtt több ízben is, személyesen, fölajánlotta az ellenfélnek a békekötést, kitéve magát ezzel azok ocsmány szidalmainak és káromlásainak. Súlyos válsebesülése után, amit előre megjövendölt, csak annyit kért, hogy ott helyben gyónhasson, és társai kötözzék be, azután azonnal visszatért a csatatérre. Legádázabb ellenségeinek elestét megsiratta, és hosszasan imádkozott, vezekelt velük. A Petéi csatában egy haldokló angol katonát halála pillanatáig bűnbánatra bíztatott és vigasztalt. Csekély pihenő idejében, ha csak tehette, imádságba vonult. Úgy tűnt, észre sem veszi a rajongás, mely körülvette, s természetes egyszerűséggel utasított vissza minden, csak az ő lényének szóló csodálatot. A koronázás után addig akarta folytatni a harcot, amíg küldetésének megfelelően az angolokat teljesen ki nem űzik az országból. Az ingatag jellemű hetedik Károly azonban tanácsadói hatására, akik féltékenyek voltak Johannára, a királyra gyakorolt befolyása miatt, lassanként elfordult egyetlen igaz támaszától. Kezdte hátráltatni Jean terveit, lassította csapatai előrevonulását. Elbocsátotta a költséges koronázási sereget, és titkos tárgyalásba kezdett leghatalmasabb hűbéresével, az angolok oldalán harcoló burgundi herceggel. Így aztán Johanna Párizs felszabadítására irányuló támadása szeptember 8-án támogatás hiány sikertelen maradt. A hadsereg a király parancsa szerint visszatért a Loire-hoz. Tél végén Johanna saját felelősségére megindult a burgundoktól ostromlott Champagne védelmére. 1430-ban délután a várból kirohanást intéztek az ostromlók ellen. A visszatérést Johanna néhány emberével hátvédként fedezte. Mire azonban a várhídhoz ért, a várbeliek azt már fölvonták, és ő néhány magával az ellenség kezébe került. Véletlen volt? Vagy árulás? Johannának már jó ideje megmondták a szentjei, hogy fogságba fog esni. A luxemburgi herceg fogja lett, s hiába követelte kiadatását a Párizsi Egyetem, hiába könyörgött érte a herceg felesége, ura előtt térden állva. A herceg 10 000 frankért, akkor óriási összeg, átadta az angoloknak. A hírre, hogy angol fogságba került, a szűz hirtelen megingásában és halálfélelmében kivetette magát a vártoronyból, ahol fogva tartották. E tettét később egész hátralévő rövid életében siratta, de tudta, hogy Isten megbocsátott neki, hiszen őszinte bűnbánattal gyónta meg. Az angolok diadalmenetben vitték Rouen városába, ahol mint boszorkányt vádolták be az egyházi hatóságnál. Céljuk az volt, hogy alássák ezzel a Reims-i koronázás érvényességét. A perben mozgósították a domonkos inkvizíciót és a Párizsi Teológiai Fakultást. A per Rouenban folyt le a Párizsi Egyetem 53 doktora, valamint a domonkos inkvizítor előtt. 1431 márciusától májusig tartott. Az elnök Cousin, a Beauvais-i püspök volt. Kétségtelenül az angolok nyomása alatt állt, s a per lefolytatásában több szabálytalanságot is elkövetett, ami 25 évvel később alkalmat adott a rehabilitálásra. Amint a per megmaradt okmányai mutatják, a 9 hónapi nehéz fogságban kimerült Johanna az egész eljárás alatt csodálatos válaszokat adott a teológiai szempontból magasan fölötte álló bíráinak. Csak 2 idézünk a fennmaradt iratokból. Ha egyszer a hangjaid azt mondják, hogy Isten megszabadítja Franciaországot, minek kellenek még katonák? A katonák harcolnak, de Isten adja a győzelmet. Azt tartod, hogy a kegyelem állapotában vagy? Ha abban vagyok, bárcsak megmaradnék benne. Ha nem, bárcsak Isten visszavezérelne kegyelmébe. Röviddel az ítélet meghozatala előtt azonban, halálfélelemtől meggyötörve, megadta a kívánt visszavonást, azaz beismerte, hogy képzelgések áldozata lett, hangjai a sátán praktikái voltak. Az egyházi hatóság erre, mágja helyett, kenyéren is vízen töltendő, életfogytiglani börtönre ítélte, s kötelezte, hogy vesse le férfi ruháit. Kifejezetten megígérték neki, hogy vallomása fejében az angolok börtönéből átviszik az egyházi börtönbe, de ezt nem tették meg. Megtagadták tőle a szentségeket is. Látomásaiban árulással vádolták a szentjei, az angol őrség egyik katonája pedig molesztálni kezdte. Miután egy utolsó szentáldozást minden kísérő szertartás nélkül még engedélyeztek neki, 1431-ben az egyházi bíróság, mint visszaeső eretneket, kizárta az egyházból. Az angolok, akiket csöppet sem elégített ki az életfogytiglani ítélet, mindenképp a boszorkány halálát akarták. Azonnal átadták Johannát a hóhérnak. Kopaszra nyírt fejére papírsüveget húztak e felirattal. Eretnek, szakadár, visszaeső bűnös, hitehagyó, bálványimádó. Kordélyát 800 angol katona kísérte. Johanna az egész úton imádkozott. A korabeli följegyzések leírják, hogy mindenki sírt körülötte. Mielőtt a kordia vesztőhelyre ért volna, odarohant egy pap, és rimánkodva könyörgött Johanna bocsánatáért. Ő volt a per egyik hamis tanúja, Johanna sorsának megpecsételője. Amikor Rouen régi piac terére értek, az elítélt letérdelt, mindenkitől bocsánatot kért, bíráitól és elítélőitől is, és hangosan ajánlotta lelkét Istennek, a Szent Szűznek, Szent Mihálynak, Szent Katalinnak és Margitnak. Feszületet kért. Egy angol katona két gallyat kötött össze feszületgyanánt, amit Johanna a keblébe rejtett, s az végig vele volt. Amikor a mágját meggyújtották, nagy szóval fölkiáltott: Jézus, Jézus! Ez volt az utolsó szó is, amit hallani lehetett ajkairól: Jézus! Keserves halállal kellett meghalnia 28 éves korában. Az angol katonák között is elhangzottak ilyen megjegyzések: az Úr vértanúja volt, szentet égettek el. Hamvait a szajnába szórták, 25 évnek kellett eltelnie, míg az angolok végleges kiűzése után 7. Károly francia király Johanna családjának kérésére jóvátételi eljárást indított meg. Sokan életben voltak az egykori tanúk közül, és nem egy elítélője ismerte el, hogy Johanna cselekedeteit Isten lelkének sugallatai vezették. 15. Benedek 1920. májusában szentté avatta. 12. Pius Franciaország második patrónájának nyilvánította. Élete a 20. század dráma, zene és filmművészetének érzékeny témája lett.